USB Type-C-re áll át Európa, legalábbis erről fogadott el határozatot az Európai Parlament, és ez most már biztosan, hogy így lesz. Ugye mindig ez egy ilyen hosszú folyamat az Európai Unió döntéshozatalán keresztülverni valamiféle az egész unióra vonatkozó szabályozást, és az, hogy a töltő csatlakozókat egységesítik, az is most már egy évek óta húzódó projekt, ami mellett voltak pró meg kontra érvek, meg a lobby tevékenységek mindenféle irányokból. Ugye legtöbbször azt szokták mondani, hogy aki ezt a legkevésbé szeretné, az az Apple, akik ugye a legfrissebb telefonjaikon is a saját Lightning csatlakozójukat használják. Míg az összes többi gyártó most már mondhatjuk, hogy hát Európában már biztosan nem igazán kerül piacra legalábbis telefon olyan, ami ne Type-C-s csatlakozót használna. De ez az Európai Uniós rendelet vagy szabályozás, ez nem csak a telefonokat érinti, hanem gyakorlatilag minden hordozható elektronikai berendezést, amiben beletartoznak, és most a teljesség igénye nélkül fogok mondani dolgokat, zenelejátszók, kamerák, navigációs berendezések, headsetek, egerek, billentyűzetek és egy csomó egyéb dolog, és természetesen a notebookok is, de a notebookoknál kicsit kitolták a határidőt, mert azt mondták, hogy a töltést USB-C-n 2026-tól kell fölvegyék az Európába forgalmazott notebookok. A telefonoknál 2024 a céldátum, amikor már az az elvárás, hogy minden új okostelefon, ami Európában megjelenik, az Type-C csatlakozót kapjon, és ez egységes legyen. Na most itt ugye van egy-két dolog, ami ennél jóval fontosabb, mert az, hogy ilyen típusú a csatlakozó, az nagyjából egy egyszerű megoldás. A kérdés inkább az, hogy bár a csatlakozók ugye egységesek, a töltési sebességek és a töltési megoldások azok továbbra is különböznek, és ezen is próbál az Európai Unió valamennyire hát egységesíteni a piacon, de ez egy összetettebb és nehézkesebb kérdés. Ugye az van, hogy vannak bizonyos szabványok, amik az USB-hez kapcsolódnak, ugye a PD töltés egy tipikusan ilyen szabvány, ami azt jelenti, hogy vannak ennek ugye a különböző verziószámai, és ezek behatárolják, hogy milyen töltési sebességre képesek az eszközök. Az EU-s elvárás az, hogy minden Type-C típusú töltő az ezzel a PD szabvánnyal valamilyen szinten kompatibilis legyen, de itt egy ilyen alsó szint van meghatározva, ami a 15 wattosnál gyorsabb töltésekre vonatkozik, de utána, hogy ezen felüli töltési sebességet melyik gyártó milyen megoldással éri el, abban egyelőre még szabad kezük van a gyártóknak, és ez jelen pillanatban is így van, hogy bár ugye azt látjuk, hogy ez a telefon is 66 watttal tud tölteni, meg amaz a telefon is 66 watttal tud tölteni, de mégis lehet, hogy egymás töltőivel hát ennek csak mondjuk a felét tudják fölvenni, és ez azért van így, mert a legtöbb gyártó olyan töltési megoldást fejleszt ki, ahol ugye a saját rendszerük és chipjük és alkatrészük van benne mind a töltő fejbe, mind pedig a telefonnál ugye a töltésvezérlési elektronikába, ami egy saját fejlesztésű megoldás, chip, algoritmus és gyártás, és mindenki arra esküszik, amit ő maga használ természetesen, tehát azt mondják, hogy az övék a legjobb, és a többieké, hát az nem rossz, de azért a miénk az királyabb. És ennek az az eredménye, hogy vannak töltőfejek, amik 15 wattosak, 25, 33, 60 és 68 között, aztán utána 80, 100, 120, 125. Jelenleg ezek vannak piacon. Ugye mi most nemrég próbálgattuk a Motorola Edge 30 Ultrát, amihez egy 125 wattos töltőfejet adnak, és az tényleg elképesztő sebességgel tölti fel a telefont, főleg akkor, hogyha mondjuk az ember egy Samsung modellről jön, ahol még mindig 25 watt a töltési sebesség maximuma, tehát ahhoz képest egy 125 wattos töltés, hát az ugye kapásból ötször gyorsabb, és ez nem egy lényegtelen dolog, hogy amikor a merülőben van a készülék, akkor mennyi időre kell feldugni a konnektorba, hogy aztán tovább lehessen vele rohanni, és még kibírja a nap végéig. Ez egy Samsung vagy egy Apple eszköznél hát minimum fél óra, de inkább több. Egy Motorola vagy Oppo vagy Xiaomi terméknél, ahol vannak ezek a 80-120-125 wattos töltési megoldások, 5-6 perc. És amikor az ember kapkod, meg rohanásban van, akkor ez bizony sokat számít. Szóval ezt egyelőre nem tudták egységesíteni, vannak erre is törekvések természetesen, de valóban az látszik, hogy ez a gyors töltési technológia, ez éppen most van fejlődésben. Minden gyártó rájött arra, hogy ez egy fontos paraméter, mindenki kitalál mindenféle megoldásokat, mindenféle trükkökkel igyekeznek hát egyrészt megoldani, hogy gyorsan lehessen tölteni az akkumulátort, másrészt pedig megoldani azt, hogy az akkumulátor miatt ne legyen rövidebb élettartamú, vagy ne károsodjon, és pláne ne legyen veszélyes, és ezt mindenki másképp oldja meg. Szóval most úgy néz ki, hogy ez éppen kialakulóban van, hogy ezek a töltési technológiák, ezek hogyan fognak majd a világban elterjedni, és melyek lesznek azok a megoldások, amikből hát jó esetben egy idő után szabvány lesz. Ugye erre a legnagyobb esély a Qualcomm-nak van, mert ők chipset szinten beleépítik a töltésvezérlést a általuk gyártott lapkákba, és ennek rögtön adnak egy szabványos nevet, és innentől végül is a készülőgyártóknak relatív könnyű dolguk van, mert ha XY chipsetet veszik meg a Qualcomm-tól és építik bele a készülékekbe, az önmagában meghatározza, hogy milyen töltőt lehet hozzá csatlakoztatni, és ezek egymással nyilván kompatibilisek. A gond akkor van, amikor a gyártó azt mondja, hogy hát jó pofa dolog a Qualcomm megoldása, de mi tudunk jobbat, és abból jönnek ki olyanok, mint a Dart Charger, meg a Super VOC Charger. Minden cégnek megvan a saját szabványa, megvan a saját elnevezése erre a dologra, és ezek egymással ritkán kompatibilisek. Na most, ami még ebben az Európai Uniós döntésben benne van, hogy már most deklarálták, hogy ők szeretnék azt is elérni, hogy az ügyfelek választhassanak a készülék vásárlás során, hogy kérnek-e hozzá töltőt, vagy sem. Ugye az a feltételezés, hogy hát azzal csökkenthetjük az elektronikai hulladék mennyiségét, hogyha nem csomagolnak minden egyes készülék mellé egy töltőfejet is, hanem adott esetben mondjuk csak egy kábelt adnak, mert hogy az az elképzelés, hogy a felhasználók egy nagy százalékának már van otthon Type-C-s töltőfeje, mert egy másik készülékhez már kapott, vagy a régi eszközéhez is szintén ezt használta, és akkor nincsen rá különösebben szüksége. Tehát azt nem kell legyártani, becsomagolni, elszállítani és eladni megint az ügyfélnek, hiszen már van neki ilyenje. Ezzel ugye hát az a probléma, hogy nem pont azért, mert ugye a gyártók saját maguk fejlesztenek gyors töltési megoldásokat, ezért egyáltalán nem biztos, hogy a tavalyi töltőfej ugyanazt a tempót tudja majd képviselni, mint az idei, és az sem biztos, hogy egyáltalán kompatibilis az új készülékkel, de meg lesz a lehetősége az ügyfeleknek arra, hogy azt mondják, hogy én töltővel szeretném megvenni az eszközt, vagy töltőfej nélkül, nyilván az árban is tükröződni fog, de hogy egy választási lehetőség az adott lesz. És van még egy terület, amit szabályozni óhajtanak, ez pedig nem más, mint a vezeték nélküli töltési megoldások. Ugye itt alapvetően van egy szabvány, ez a Qi szabvány, egy QI-nek hívják, és vagy írják, és ez a szabvány, ez alapvetően elég sok mindennel kompatibilis, különböző eszközök lehet tölteni különböző ilyen töltőpadokon, és egyre több helyen vannak töltőpadok így a mindennapjaik során is. Tehát nem csak arról van szó, hogy az ember külön vesz egy töltőpadot, és akkor van vezeték nélküli töltési lehetőség a telefonjához, vagy az órájához, vagy a headsetéhez, ugye ezek az eszközök szoktak vezeték nélküli töltésre képesek lenni, hanem adott esetben arról is van szó, hogy az új autóknak a zömébe már beszerelik gyárilag valahova a sebváltó vagy a könyöklő környékére ezt a töltőpadot, ami ugye azt teszi lehetővé, hogy az ember beül a kocsiba, ráteszi a telefont erre a töltőpadra, ott jó esetben az nem csúszkál el sem erre, és ugye az autó felhőzeti rendszerével pedig vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre a telefon, és akkor nem kell dugdosni a kábeleket, meg semmi ilyesmit csinálni, beülünk, lerakjuk a töltőpadra, fölveszi az áramot, és egyébként ugye kommunikál az autóval. Tehát a töltőpadok elkezdtek elterjedni, nem drágák most már, de ott is, ugyanúgy, mint ahogy a vezetékes töltésnél, különbségek vannak gyártók megoldásai között sebességben. A 20 wattos töltőpadban már egyáltalán nem ritka, de vannak olyan cégek, akik 50 wattos töltést biztosítanak vezeték nélküli technológiával, akkor is csak akkor, hogyha a saját maguk által gyártott töltőpadot használják. Na most ebben az ügyben még pillanatnyilag nincsen konszenzus, vagy legalábbis megállapodás, és nem lehet tudni, hogy hogyan fogják tudni szabályozni. Az biztos, hogy ez a Qi szabvány, ez a jelek szerint elég sok helyen használt. Töltési sebesség szempontjából azért nyilván vannak már különbségek, és ami még különbség, hogy egy csomó okosóra, az bár vezeték nélkül töltődik, de csak és kizárólag azzal a töltő padocskával, amit magához az órához adnak, és hiába teszi le az ember egy normál Qi töltőre, ott nem veszi fel az áramot, tehát ezt is egységesíteni kívánják, hogy minél inkább arra felé haladjunk, hogy hogy ne kelljen azzal az ügyfeleknek foglalkozniuk, hogy most melyik telefont mivel lehet tölteni. Ugye a dolognak a legnagyobb ellenzője az Apple, mert ők még mindig a Lightning csatlakozót használják, amit már sok-sok éve használnak, régebb óta, mint ahogy a Type-C létezik, és ők azt mondják, hogy hát erre egy egész ökoszisztéma épül, és igazából elég nagy kiszúrás velük, hogy az Európai Unió egységesíti a töltőket, de közben azért az Apple-nél is felemás a helyzet, mert rengeteg iPad és például az új MacBook-ok, azok mind Type-C csatlakozóval vannak ellátva, és azon tudnak töltés is felvenni, tehát, hogyha nagyon lesarkítjuk a dolgot, akkor maradnak az iPhone-ok, amik még nem ezt a megoldást használják, de valószínűleg az Apple is be kell adja a derekát, sőt, hát kénytelen is lesz beadni a derekát, mert már nem tudja értékesíteni ezeket a készüléket Európában, már pedig az európai piacon nagyon sok iPhone fogy. Szóval, ha nem is a következő, de a következő utáni iPhone-ban már kénytelenek lesznek Type-C csatlakozót tenni, ha és amennyiben egyáltalán tesznek bele csatlakozót. Mert ugye az a másik törekvés az Apple részéről, hogy ne legyen a telefonon semmilyen nyitható dolog. Tehát ez legyen egy ilyen tömbszerű dolog, egy olyan készülékház, ahol, amit nem lehet sehol megbontani, ahol nem juthat be szennyeződés, meg víz, meg pára, meg semmi a világon. És hát ugye ennek az egyik első lépése volt, hogy eltűnt a jack csatlakozó. Az idei iPhone-okon pedig az amerikai piacon ugye eltűnt a SIM kártya tároló is, mert hogy az eSIM-re tették át a hangsúlyt, és hát elég úgy néz ki, hogy ha ez nekik bejön, és hát nekik általában dolgok be szoktak jönni, akkor a következő generációs iPhone már lehet, hogy az Európa piacon sem lesz SIM-kártya, mert az európai szolgáltatók zöme, ha most még nem is, de jövő ilyenkorra már fogja támogatni az eSIM megoldást, amivel ugye megint ki lehet váltani egy mozgó alkatrészt, amin keresztül szennyeződés juthat be a készülékházba. És valahol ilyen a töltőport is, ez a Type-C port. Miután meg lehet oldani vezeték nélküli technológiával a töltést, és az Apple-nek is van erre megoldása természetesen, valamint ugye az Apple eszközök egyébként is úgy vannak kitalálva, hogy az adatmozgatás is inkább Wi-Fi-n keresztül menjen, vagy felhőszolgáltatáson keresztül, hogyha máshova kell eljuttatni bizonyos fájlokat, fotókat, videókat, amik a készülékkel készültek, ezért mondhatjuk azt, hogy technológiai szempontból kvázi minden adott ahhoz, hogy az Apple a Type-C csatlakozót már ne tegye rá a következő utáni iPhone készülékre, hanem mondhassa azt, hogy mi megoldottunk minden olyan feladatot, ami a Type-C-re hárul, csak éppen vezeték nélkül csináljuk. Úgyhogy ezek nagy kérdések, és nyilván lesznek majd ezzel kapcsolatban még mindenféle csetepaték, meg változások, meg fejlesztések. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy ennek a 2024 év végén hatályba lépő rendeletnek milyenek lesznek az eredményei az európai mobilpiacra nézve. Azt teszteli a YouTube, hogy csak a prémium előfizetéssel rendelkező felhasználók érhessék el a 4K felbontású tartalmakat. Ugye van egy olyan YouTube felhasználói közösség, aki kifejezetten ilyen teszterek, tehát hogy rajtuk próbálják ki az újdonságokat, és ott már bekapcsolták ezt a lehetőséget, tehát ha valaki nem prémium tag, akkor ő nem tudja 4K-ban lejátszani azokat a tartalmakat sem, amelyeket egyébként a content készítője, tehát a tartalomgyártó 4K-ba, vagy adott esetben 8K-ba töltött fel. Ugye a YouTube-ban nagyon régóta támogatja a 4K videók lejátszását, ez 2010 óta megvan a platformon, 2015 óta pedig a 8K is működhet, kompatibilis tévén, telefonon, számítógépen ezeket meg lehet nézni, és most úgy néz ki, hogy lehet, hogy a 4K-tól fölfele vonatkozó tartalmakat a prémium előfizetéshez kötik. Ez ugye nyilván a YouTube-nak abból a szempontból egy fontos megoldás, hogy így növelheti azoknak a táborát, akik előfizetnek a prémium szolgáltatásra, és valamennyire a felhasználókat is motiválja abban, hogy ezt tegyék meg, mert hogy ugye a prémium tagsággal nem csak az jár, hogy megvan a nagy felbontás, hanem az is jár, hogy ugye reklámmentesek a tartalmak, illetőleg futhat a háttérben a YouTube alkalmazás és a YouTube Music, ami hát ugye prémium tagság nélkül nem opció, illetve ugye a YouTube sokat próbálkozik azt is finomhangolni, hogy a nem prémium ügyfeleknek, nézőknek hát bizonyos időn belül mennyi reklámot szolgál ki. És volt egy kísérletük a tekintetben, hogy 10 perces reklámblokkokat is kipróbáljanak, de ott annyira nagy volt az ellenállás a felhasználói oldalról, hogy azt mondták, hogy ezt köszönjük, ezt nem kérjük, és miután ugye úgy néz ki, hogy a YouTube szeretné növelni a bevételeit, és ezt a jelek szerint reklámokból nem nagyon tudja megtenni, mert a közösség elutasítja ezt a megoldást, ezért inkább kitaláltak valami mást, amivel ugye a prémium ügyfelek, prémium előfizetés felé terelhetik az ügyfeleket, és ez pedig úgy néz ki, hogy a felbontásnak a hozzáférésével való játszadozás lesz. Nem biztos, hogy bevezetik, mert itt is simán előképzelhető, hogy azt mondják a felhasználók, hogy ez nem fair, mert eddig ezért nem kellett fizetni, de mindenképpen hát mutat valamit a YouTube helyzetéről, hogy ezt is próbálgatják, és ezzel is megpróbálják növelni a bevételeiket. Mindjárt a műsor második felében beszélgettünk az új Xiaomi készülékekről, de a 12T és a 12T Pro mellett bemutatkozott egy táblagép is, ami egyébként a Redmi márkanév alatt jön, simán az a nem, hogy Redmi Pad, és a Redmi Padnek az a lényege, hogy ez egy középkategóriás tablet, de ennek ellenére igyekszik korrekt funkcionalitást nyújtani, egy relatív friss Helio G99-es MediaTek chipsettel, 90 Hz-es kijelzővel, 4 hangszóróval, 8000 mAh-s akkumulátorral, és egyébként pedig egy 10,6 hüvelykes kijelzővel érkezik, amely 1200x200 pixel, 2000 pixel felbontású és 18 wattos gyors töltés is támogat. Ugye Indiában indul a forgalmazás, ez elég gyakran előfordul a Redmi termékekkel, és ott kifejezetten kedvező ára van, hogyha az indiai pénznemből fordítjuk át magyar forintra, de ha még rájönnek mindenféle extra terhek, akkor is azt lehet mondani, hogy ez egy elég versenyképes megoldásnak tűnik, és erre igazából eléggé nagy szükség van, mert pillanatnyilag az a helyzet, hogy a tabletpiac az kvázi ketté szakadt, vannak a nagyon olcsó és hát sok mindenre nem jó belépőszintű táblagépek, és vannak a csúcskategóriás eszközök, mint amilyen az iPad, vagy a Samsung Galaxy Tabok, vagy a Lenovo-nak az ajánlatai, nem is beszélve a Huawei MatePad-ekről, tehát inkább a felső kategóriában próbálkoznak a gyártók, és a két kategória közötti rész az majdnem, hogy üres. Ugye most oda érkezett Nokia T10 és T20 néven két elég jól eltalált Nokia tablet, illetőleg hát van a Lenovo-nak is ajánlata, ugye az M10 harmadik generációja képében, de nagyon nagy nyüzsi ezen a területen nincsen, tehát ha a Redmi Padet Európába hasonló árazásra tudják benyomni, mint amennyibe mondjuk a Nokia T20 kerül, akkor egy kifejezetten keresett termék lehet, mert a funkcionalitása és a hardware bőven elég arra, amire egy átlagember használ egy táblagépet, de mégsem kerül csilliárd pénzbe, tehát elképzelhető, hogy azt fogják látni, hogy főleg a kelet-európai árérzékeny piacokon érdemes megjelenni a Redmi Padnek is. Ennyi fért bele a műsor első felébe a hagyományos technológiai hírek közé, most jönnek a normál hírek, mi pedig folytatjuk az adást 2 darab 200 megapixeles kamerával ellátott telefon összehasonlításával, és még beszélünk a sima Xiaomi 12T-ről is, maradjanak velünk!